Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Nem hibázott, de felettesei szerint, ha óvatosabb, talán életben maradhatott volna az Esztergomban lelőtt rendőr. Moszkva akár katonai erővel is megvédi nemzeti érdekeit, mondta a távozó orosz államfő. A farkasréti temetőben elbúcsúztatták Nagy Erzsébetet, a mártír miniszterelnök Nagy Imre lányát.
És kétszer már talpra állt Ronaldo, vajon sikerülhet-e neki a harmadik szalagszakadás után is?
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki hétfő éjszaka lelőtt egy járőrt Esztergom külvárosában. Arról holnap döntenek, hogy mikor viszik át a tököli rabkórházba. A lelőtt rendőr társa most először állt kamera elé.
Mécsesekkel emlékeznek a lelőtt rendőre Dorogon. Borbély Zoltánt jövő hét pénteken itt a városban temetik el katonai tiszteletadással. Fiatal járőrtársa, aki évbőrrel megúszta az intézkedést, azt mondja, örül, hogy él.
Csak annyit láttam, hogy már magasságba tart egy pisztolyt maga előtt. Szólni se volt időm hozzá semmi, csak annyi, hogy ahogy láttam a pisztolyt, egyből elkezdtem fújni gázsprével, és akkor már el is dördült az első lövés.
Párvai Attila háromszor rálőtt a férfira, majd elvette pisztolyát. Csak ezután tudott társához letérdelni, de már nem segíthetett rajta. A halálos lövést leadó férfi még itt, az esztergomi kórházban van. Előzetes letartóztatásba helyezték, de hamarosan rabkórházba viszik. A járőrök eljárását hivatalból az ügyészségi nyomozóhivatal vizsgálja. Az elsődleges információk szerint nem hibáztak, de az országos rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályvezetője szerint nem a legjobb szögben állt az elhunyt rendőr.
Ha a kolléga nem olyan szögben helyezkedik el, ahonnan egy megfelelő rálövési lehetőséget teremt, akkor valószínűleg akkor abban a helyzetben ilyen módon ővel szemben ezt a cselekményt nem lehet megvalósítani.
Nevük elhallgatását kérő rendőrök szerint azért nem használják a kollégák a golyóálló mellényt, mert nem lehet bennük dolgozni, ráadásul nincs is elég belőlük. Az országos rendőrfőkapitány szerint minden intézkedő rendőrnek jut védőfelszerelés.
Igaz, hogy ezek a mellények egy kicsit régiek, nagy része egy kicsit nehéz is, nehéz benne a mozgás, de azt gondolom, hogy az életet mégiscsak meg tudják védeni. Amíg nem tudunk egy teljes komplet cserét bevezetni, addig ezeket a mellényeket fogjuk és kell használni.
Úgy tudjuk, a mellények lecserélése még odébb lesz, mivel egy modernebb változat akár 2-300 ezer forintba is kerülhet.
Nincs megsértődve, de csalódott Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter, amiért a kormányfő fölmentette. A leköszönő politikus azt mondta, hogy csak részben ért egyet a munkáját ért kritikákkal.
8 hónap után hétfőn lecserélik Takács Albert igazságügyi miniszter névtábláját. A miniszter ma azért még bement hivatalába. Utódjával, Draskovics Tiborral egyeztetett. Takács Albert azt mondta a híradónak, csalódott, amiért csak 8 hónapig tartott megbízatása. Ráadásul semmi előjelét nem látta annak, hogy a kormányfő elégedetlen munkájával.
Olyan értelemben nem tapasztaltam ennek a felmentésnek előzményeit, hogy érzékelhetővé vált volna, hogy valamit elhibáztam, vagy rosszul közelítettem meg dolgokat.
Nevük elhallgatását kérő szocialista politikusok szerint Takács Albertnek azért kell mennie, mert nem volt elég határozott és keménykező, például a molotov koktélos támadások, a fehérporos levelek kiderítetésében, vagy éppen a magyar gárda megnyilvánulásait illetően. A miniszter nem ért egyet ezekkel a kritikákkal.
Ártatlannak mondta magát az Erzsébet híd 2002-es lezárása miatt indult büntető perben Budaházi György. Az eljárást politikai pernek tekinti, emiatt a tárgyaláson többször is szóváltásba keveredett a bírónővel. Az ügyészség közérdekű üzem megzavarásával vádolja a férfit és 5 társát. Ők hatan álltak meg autóikkal az Erzsébet hídon 2002. júniusában, órákra megbénítva ezzel a forgalmat. A BKV akkori vezérigazgatója, akit a bíróság tanúként hallgatott meg, azt mondta, hogy a blokád nem okozott rendkívüli fennakadást a főváros tömegközlekedésében. 5 napig még biztosan nem sztrájkolnak a vasutasok. A MÁV és a MÁV Start most közvetítő segítségével próbál megegyezni a vasúti dolgozók szabad szakszervezetével. Erre Herzog Lászlót, a munkaügyi minisztérium szakállamtitkárát kérték fel, aki el is fogadta a felkérést. A szakszervezet egyelőre kitart követelései mellett, a MÁV szerint viszont ezeknek sem jogi, sem szakmai alapja nincs. Eltemették Nagy Erzsébetet, Nagy Imre mártír miniszterelnök lányát. A budapesti farkasréti temetőben a gyászolók között ott volt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Göncz Árpád volt államfő. Mécs Imre mondott gyászbeszédet, szavai szerint Nagy Erzsébet sorsa egybeolvadt családja és a magyar történelem sorsával. Nagy Imre lánya január 29-én hosszantartó betegség után 80 éves korában hunyt el. Elbúcsúztatták Tom Lantost a washingtoni kongresszusban, a szertartást a szoborcsarnokban, a régi képviselőházi teremben tartották. Az amerikai törvényhozás egyetlen magyar származású képviselője hétfőn halt meg 80 éves korában. Előzőleg csaknem 3 évtizeden át volt a kongresszus tagja. Már előre semmisnek nyilvánította Koszovó függetlenségének kikiáltását a szerb kormány. A határozat csupán jelképes jelentőségű, azt akarja érzékeltetni, hogy Szerbia nem hajlandó lemondani az albán többségű tartományról. Ugyanakkor nincs valódi eszköze arra, hogy megakadályozza a leválást. Koszovó most vasárnap kiáltja ki függetlenségét, a szerb kormány döntést másnap hétfőn terjesztik a belgrádi parlament elé. Ismét fenyegető hangon beszélt Vlagyimir Putyin. Orosz elnökként egyébként ez volt az utolsó évértékelője. Azt mondta, hogy Moszkva gazdasági és katonai erővel is kész megvédeni nemzeti érdekeit. Oroszország a jövő hónap elején új államfőt választ, de Putyin várhatóan miniszterelnökként megőrzi hatalmát.
Putyin mindig is értett hozzá, hogyan tartsa a csúcson népszerűségét. Nem csoda, hogy évértékelő sajtóértekezletén minden eddiginél több újságíró vett részt a Kremlben. Az orosz elnök a fényképezőgépek szakadatlan villogása közepette vonult be hetedik, elnökként utolsó évértékelésére. Saját 8 éves tevékenységét Putyin igen jónak értékelte. Bárhogy keresgélt is, kudarcot nem látott. Fősikerként pedig az egységes állam újbóli megteremtését, a gazdaság piaci alapú újjáépítését nevezte meg. Több újságíró is a Csehországba és Lengyelországba telepítendő amerikai radarok kérdését, illetve az Ukrajnával támadt legutóbbi gázvitát feszegette. Putyin erre azt mondta, hogy Oroszország nem akarja rakétáit egyik államra sem irányítani, de ha az orosz nemzetbiztonság veszélybe kerül, akkor kénytelen lesz válaszlépéseket tenni. Oroszországban 2,5 hét múlva, március 2-án tartják az elnökválasztást. Azon Putyin már nem indulhat, de gondoskodott róla, hogy az általa kijelölt ember, Dmitrij Medvegyev legyen az egyetlen esélyes. Ő várhatóan miniszterelnökként folytatja. Ott, ahol elnökként abba hagyta.
Sokkoló videófelvételek kerültek nyilvánosságra arról, hogy hogyan bánnak a fogvatartottakkal egy orosz börtönben. A rossz minőségű felvételeken rendőrök kegyetlenül verik és megalázzák a mesztelenre vetköztetett és megfélemlített rabokat. A videót a Jekatyerinburgi börtön egyik őre készítette mobiltelefonjával. A bántalmazók állítólag nem börtönőrök, hanem rohamrendőrök, akik egyébként zavargásokat, utcai tiltakozásokat oszlatnak. Egy jogvédő szervezethez százával érkeznek a panaszosok levelei a bántalmazások miatt. Az alapítvány szerint volt olyan rab is, aki két napi verés után öngyilkos lett. Acélbilincs, kihallgatás, fenyítés, ez már nem az orosz jelen, hanem a szovjet múlt, méghozzá egy litván börtöntúrán. Megszólalni csak oroszul szabad, mosolyogni pedig tilos, mindez 25 euróért.
Szovjet vasszigor fogadja a résztvevőket a Vilniustól mintegy 25 kilométerre fekvő létesítményben. Ez várt azokra, akik szembeszegültek a párt akaratával, disszidálni próbáltak, vagy titokban valutát tartottak otthon. Litvániában még mindig sokan gondolnak nosztalgiával a szovjet időkre. Az a célunk, hogy helyére rakjuk a múltat, mondja a létesítmény egyik kitalálója. Ez a fiatal férfi arról beszél, hogy bár ő még a Szovjetunióban született, a szabad Litvániában nőtt fel, és fogalma sincs róla, milyen lehetett akkor élni. Most megtudhatják. A résztvevők még mosolyogtak a vérszomjasnak látszó őrkutya láttán, a kihallgatáson viszont már senkinek sincs jó kedve. A 2 órás időutazás végeztével vodkát, teát és konzervet kapnak. Ez a lány azt mondja, félelmetes, hogy hogyan bántak az emberekkel, akiknek fogalmuk sem volt, mikor lesz már vége. Borzasztó, bármit megtehettek. A kalantúra végén mindenki igazolást kap, hogy 2 óráig szovjet állampolgár volt. Vilnius idén Európa egyik kulturális fővárosa. A börtöntúra is az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozat része.
Kegyetlen kihallgatási módszereket alkalmaz a CIA, és ezt állapította meg az amerikai szenátus. A kongresszus felsőháza elfogadott egy törvényjavaslatot, amely például tiltja, hogy a gyanúsítottak fejét víz alá nyomják, vagy hogy éheztessék őket. Bush elnök viszont azzal fenyegetett, hogy nem írja alá a törvényt. A kifogásolt módszereket az amerikai hadseregben már 2006-ban betiltották. Már a negyedik éjszaka gyújtogattak Kopenhága utcáin, többségükben bevándorló fiatalok. Csak a fővárosban 17 embert tartóztattak le, de más dán városokban is voltak zavargások. Autókat és kukákat gyújtottak, felkövekkel dobáltak meg autóbuszokat, rendőrautókat, és betörték a kocsik szélvédőit. Nem tudni, hogy miért randalíroznak. Hamarosan kitilthatják a környezetet leginkább szennyező autókat Budapest belvárosából. Úgynevezett zöld zónát alakítanának, hogy csökkenjen a levegő szennyezettsége. Igaz, azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A főváros levegője december óta nem javult lényegesen. A környezetvédelmi miniszter és a főpolgármester szerint tartós egészségkárosító hatásról nem lehet beszélni, de az is tény, hogy a szennyezettség mértéke gyakran meghaladja az egészségügyi határértéket. Egy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték azt a férfit, akinek két gyermeke a Dunába fulladt az Újmohácsi révnél. A baleset tavaly januárban történt, a család a kompra várakozott, az apa pedig kiszállt jegyet váltani. A két gyerek a hátsó ülésen ült, amikor az autó belegurult a folyóba és elmerült a fagyos vízben. A bíró szerint az apa gondatlansága okozta a tragédiát, ezzel együtt a lehető legenyhébb ítéletet szabta ki. Az ítélet nem jogerős. A család egyébként tavaszra újabb kisbabát vár. Újabb évtizedes mélypontra esett a magyar gazdaság növekedése a tavalyi utolsó negyed évben, ez áll a Központi Statisztikai Hivatal jelentésében. A GDP az egy évvel korábbihoz képest 0,7%-kal gyarapodott, negyedéves alapon pedig mindössze 1,1%-os volt a növekedés. Az év egészében csupán átlagosan 1,3%-kal nőtt a magyar gazdaság, ami 1996 óta a legrosszabb adat. Nem a rossz GDP adattal, hanem a háromnapi erős emelkedés utáni profitrealizálással magyarázzák a kereskedők a budapesti tőzsde mai bő 1,5%-os süllyedését. A vezető papírok a Richter kivételével gyengültek. A deviza kereskedőket sem törte le túlzottan a magyar növekedési adat, sőt a forint a többi térségi devizával együtt még erősödni is tudott. Az euró 80 fillérrel, a dollár 1 forinttal lett olcsóbb a tegnapihoz képest. A nyugat-európai tőzsdék délutánig viszonylag jól tartották magukat. A helyzet azután romlott, hogy az amerikai jegybank elnöke kijelentette, az elmúlt hónapokban borúsabbá váltak a tengeren túli gazdasági kilátások. Megígérte viszont, hogy szükség esetén a Fed további kamatcsökkentésekkel segít.
Történetének legnagyobb nyerességét produkálta tavaly az OTP Bank. A csoport adózott profitja majdnem 208 milliárd forint volt, 11%-kal több a 2006-osnál, kissé mégis elmaradt a bank várakozásaitól. Az elnök vezérigazgató ezt azzal magyarázta, hogy a múlt esztendő az elmúlt 10 év legnehezebbje volt a bankcsoport számára. A teljesítményt rontotta a magyar gazdaság lassulása, a fogyasztás csökkenése és a nemzetközi hitelválság is.
Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amelynek értelmében több mint 150 milliárd dolláros, azaz a GDP 1%-ának megfelelő pénz áramlik a gazdaságba. Adókedvezményhez jutnak a munkahelyteremtő beruházásokat vállaló cégek, és 600, illetve 1200 dollár közötti adóvisszatérítést kap a magánszemélyek jó része. Ez azért fontos élénkítő tényező, mert az amerikai GDP 3/4-ét a háztartások fogyasztása biztosítja.
A vezető bankoknak eddig 145 milliárd dollárnyi veszteséget kellett leírniuk az amerikai hitelválság miatt. Az egyik legnagyobb áldozat az eszközértékét tekintve leggazdagabb európai bank, a svájci UBS. A banknak a múlt év második felében több mint 18 milliárd dollárt kellett leírnia a tengeren túli műveletek miatt, tavaly utolsó negyedévi vesztesége meghaladta a 11 milliárdot. Az UBS-be csaknem 10 milliárd friss tőkét ömlesztett a szingapúri állami befektetési alap, további 2 milliárdot pedig egy közel-keleti alap.
Túl az eddigi két összesen 6 milliárd eurós mentőcsomagon újabb pénzre szorul a német IKB bank. Ezúttal már a német kormánynak kell a zsebébe nyúlnia, hogy ne menjen csődbe az amerikai jelzálogválság miatt megrendült bank. Steinböck pénzügyminiszter azt mondta, a pénzintézet összeomlása nem kívánatos hatásokkal járna. Ugyanakkor több német politikus bírálja, hogy néhány menedzser rossz döntésének következményeit az adófizetőkre terhelik.
Egy amerikai szövetségi bíróság az Exxon olajtársaság javára döntött a venezuelai állami olajvállalat elleni perben. A latin-amerikai országban emiatt nagy a felháborodás. Azután, hogy az Exxon Londonban már elérte 12 milliárd dollárnyi venezuelai vagyon befagyasztását, New Yorkban most 300 millió dollárt zároltatott. Az amerikai olajcég azért perel, mert Chavez venezuelai elnök tavalyi rendelete értelmében a külföldi olajcégeknek többségi tulajdonrészt kellett átengedniük a nemzeti vállalatnak.
Afrika működik, hirdeti egy új kezdeményezés, amely szerint a fekete kontinensnek nem segélyekre és jótékonyságra van szüksége, hanem visszafizethető, támogatott hitelekre. Az ötlet gazda egy világhírű szenegáli énekes, a pénzömét egy divatcég adja.
Ezzel a rajzfilmmel szeretnék népszerűsíteni a mikrohitel programot. A történet egy teherautó sofőrről szól, aki toldott-foldott rozog a kocsiját szeretné újra cserélni, de nem engedheti meg magának, hogy újat vegyen. Úgy érzi, nincs más választása, mint hogy kivándoroljon. Ekkor látja meg a mikrohitel program hirdetését. A program lényege, hogy fedezet nélkül hosszabb időre is bárki kaphat hitelt. A Birima kampány jelmondata, hogy egy ember adott szava pont olyan jó, mint bármilyen kötelezvény. A kölcsön egyetlen feltétele, hogy a beruházás nyereséget hozzon, és a helyi közösségek fejlődéséhez is hozzájáruljon. Azért éppen Szenegálra esett a választás, mert ez Afrika egyik legstabilabb országa, viszont óriásiak a jövedelem különbségek. A Birima programot Youssou N'Dour, szenegáli énekes alapította. A pénz nagy részét az olasz ruhaipari óriás, a Benetton adja. A program népszerűsítésére az énekes egy 8 éves számát is átdolgozta. A dal új üzenete egyszerű, segíts, hogy talpra álljak, és sikerülni fog. A 2006-ban Muhammad Yunus bangladesi közgazdász egy hasonló mikrohitel program kidolgozásáért Nobel békedíjat kapott. Az ő programja több mint 30 éve működik. Az afrikai Birima programot 20 év alatt szeretnék sikeressé tenni.
Tegnap elkelt a Fradi, erről ti is beszámoltatok. Érzékelhető ebből már valami, van-e nyüzsgés az FTC házatáján?
Természetesen van, miért is ne lenne? Mindössze egy nappal azután, hogy 6. nekifutásra eladták a Ferencvárost, az Üllői úton már is hangzatos terveket gyártanak. Noha a csapat egyelőre még csak az MB2-ben vitézkedik.
Most megindulhat a Ferencváros. Gyerünk, Nyilas! Igaz, hogy egyel többen vannak a madridiak. Üres az oldal! Albert! Kapufa! Gól!
Albert gól a Real Madrid ellen az Üllői úton több mint egy évtizeddel ezelőtt. A zöldfehérek 3-4 év múlva ismét megcélozzák a Bajnokok Ligáját az új 25.000-es Albert stadionban, ehhez azonban sok minden kell.
A csapatot alaposan meg kell erősíteni a célok eléréséhez. Mint a Sheffield menedzserének, az lesz a feladatom, hogy tartsam az itteniekkel a kapcsolatot, és megállapítsuk, hogy ez vagy az a játékos itt vagy Angliában lesz-e hasznosabb.
A Fradi számára egy álom, Ronaldo számára azonban egy rémálom kezdődött tegnap. A Milan-Livorno meccsen, alig pár perccel a pályára lépés után elszakadta a kétszeres világbajnok klasszis keresztszalagja.
Látjuk-e még valaha így futni és ilyen eleganciával gólt lőni minden idők egyik legnagyobb csatárát? A 31 éves Ronaldót talán a San Siro gyepének valamilyen átka érte utol, hiszen annak idején az Inter játékosaként a jobb, most a Milánban a bal térdében szakadt el a szalag. A Livorno ellen mindössze 3 perc játék után kidőlő kétszeres világbajnokot Párizsban operálhatja meg ugyanaz az orvosi stáb, mely 2000-ben rendbe hozta a lábát. És lehet, hogy Carlo Ancelottinak nem kell végleg lemondani a Ronaldóról, a kamera elé álló orvosok szerint ugyanis bízhatunk benne, hogy az inszalag szakadás ténye ellenére Ronaldo később ugyanolyan bajnok lehet, mint amilyen korábban volt.
Ismét címvédő nélkül rajtolhat majd a Tour de France. A spanyol Alberto Contador azonban nem azért nem indulhat, mert doppingoláson érték, hanem mert a csapatát nem engedték nevezni a túl sok doppingügy miatt.
A versenyigazgató Christian Prudhomme úgy nyilatkozott, a döntés nem személy szerint Contador, hanem sokkal inkább csapata ellen szól. Kételjei érthetőek, hiszen 2006-ban a spanyolországi dopingbotrányban való érdekeltség miatt az Astana benevezett kerékpárosai közül annyit zártak ki, hogy a csapat nem is tudott elindulni a francia körversenyen. Tavaly pedig három versenyzőjük is fennakadt a dopping ellenőrzések során, így a csapat vezetése és teljes kerete is átalakításra került. A szervezőket azonban ez sem tudta meggyőzni, így a címvédő mellett a tavalyi harmadik helyezett Levi Leipheimer, valamint az összesen már 8 győzelmet számláló, szintén most szerződtetett csapatfőnök Johan Brünnil sem lesz ott az idei túron.
Meggyengült a kínai olimpiai csapat, pontosabban a szervezőbizottság. Véglegessé vált, hogy E.T.-t, a cápát vagy éppen Indiana Jones-t biztosan nem láthatjuk majd a megnyitón.
Steven Spielberg nem rendez többet, legalábbis a pekingi nyári olimpia nyitó és záró ünnepségén. Az amerikai rendező azért hagyta abba a munkát, mert szerinte Kínában nem valósul meg a szólásszabadság, illetve azért, mert a kormány Szudán oldalán beavatkozik az afrikai Darfurban zajló háborúba. A szervezőbizottság természetesen sajnálattal vette tudomásul az eddig tanácsadóként közreműködő Spielberg döntését. A külügyminisztérium azonban már nem volt ennyire visszafogott, meggondolatlan és méltánytalan jelzővel illette a sztár kijelentését.
176 nappal a pekingi olimpia kezdete előtt folytatjuk olimpia történeti sorozatunkat. Ezúttal a II. Világháború utáni első magyar aranyérmes mutatjuk be.
Jött az olimpia, a forróság, az egyik pillanatban szakad az eső, másik pillanatban süt a nap. Olyan helyzetet teremtett a pályán, hogy inkább lefeküdni lett volna az embernek kedve, mint ott versenyezni. Ugyanakkor, akkor, amikor a hosszú távfutók köröztek, és egyszerűen nem volt rá lehetőség, hogy a versenyt el lehessen kezdeni. Aztán jött a verseny, hát bizony az első dobások nem túlságosan sikerültek, de végül is minden dobásomnál vezettem.
A dobókörben Németh Imre. Ő lett a felszabadulás utáni első magyar olimpiai bajnok.
Ezek voltak tehát a sporthíreken, friss hírekkel éjfél előtt néhány perccel még várom önöket.
Időjárás jelentéssel folytatjuk, hogy mennyire lesz hideg a következő napokban, elmondja nekünk Jenki Szilvia.
Köszöntöm kedves nézőinket! Sajnos pont a hétvégére várható erőteljes lehűlés, de nem kell sokáig fagyoskodnunk, a jövő hételén már több fokkal melegszik a levegő. A kelet-európai síkságtól a Kárpát-medencéig egy hidegfront húzódik. Felhőzetéből azonban térségünkben jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Kelet-Európa felett tehát ciklon örvénylik, északnyugaton pedig anticiklon helyezkedik el. A kettő között erőteljes északi áramlás alakult ki, amely egészen szombatig fennmarad. Ennek köszönhetően nem csak Kelet-Európa fölé, hanem a Kárpát-medence térsége fölé is igen hideg, fagyos, sarkvidéki eredetű levegő érkezik több hullámban, holnaptól egészen vasárnapig. Az előttünk álló éjszakán többször erősen megnövekszik a felhőzet, és főleg a Duna vonalától keletre várható szorványosan hózápor, gyenge havazás. Kezdetben még kötfoltok is nehezíthetik a közlekedést. Főként a Dunántúlon kísérik majd több helyütt erős lökések az északnyugati szelet. Általában 0 és mínusz 5 fok közé süllyed a hőmérséket, de az északi középhegység völgyeiben néhol ennél is hidegebb lehet majd. Holnap napközben a Kárpát-medence nyugati vidékein csak időnként, keleten azonban többször erősen megnövekszik a felhőzet. A maximum hőmérséket hazánkban általában 0 és plusz 4 fok között alakul. A Dunántúli régióban akár több órára kisüthet a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, de nagyon sok felé megerősödik, sőt, helyenként viharossá fokozódik az északi-északnyugati szél. A Dunától keletre nagyobb eséllyel alakulnak ki hózáporok, de csak szorványosan. És nézzük a folytatást. Szombaton nagyon sok felé viharos lehet még az északi-északnyugati szél. Főként a Kárpát-medence keleti vidékén alakulnak ki hózáporok. Vasárnapra csillapodik a légmozgás, akkor csapadék nem valószínű, de a több órás napsütés ellenére a csúcshőmérséket mindössze fagypont körül valószínű. Hajnalra pedig nagyon erősen lehűl a levegő, általában -7-12 fokig, de a szélvédett részeken akár -15 fokot is mérhetnek. Hétfőn már kissé erősödik a nappali felmelegedés, de több lesz felettünk a felhő, és helyenként kisebb eső, az északkeleti vidékeken pedig gyenge havazás is előfordulhat. Töltsék kellemesen az estét, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
We'll be right back.
Nem hibázott, de felettesei szerint, ha óvatosabb, talán életben maradhatott volna az Esztergomban lelőtt rendőr. Moszkva akár katonai erővel is megvédi nemzeti érdekeit, mondta a távozó orosz államfő. A farkasréti temetőben elbúcsúztatták Nagy Erzsébetet, a mártír miniszterelnök Nagy Imre lányát. Ez volt a Híradó az M2-n, hamarosan kezdődik a Gyilkos Emlék című film. Híradó is lesz még az M1-en, 3:42-kor várom Önöket.
Köszönjük, hogy figyeltek ránk, viszontlátásra!
Szép estét, viszontlátásra!
DAF Pro Age, mert a szépség nem ismer korhatárt.
Szavazzuk meg Magyarország 7 természeti csodájának zöld hetes listáját. További információk a Magyar Televízió honlapján.
Szomorú hírt kell közölnöm.
A férje nagynénje az éjszaka meghalt.
Nézd meg alaposan a festményt, ott van a rejtvény kulcs, derítsd ki az igazat.
Az a gyanúm, hogy megölték.
Szerencsére van valaki, aki bűnügyek esetén mindig nyomra lel.
A nevem Jane Marple.
Vajon hogyan segíti a titokzatos festmény a szála kibogozását?
Már 30 éve élek a faluban, és még nem láttam ezt a titokzatos házat.
Balhüvelykem bizsereg, gonosz lélek közeleg.
Agatha Christie, Balhüvelykem bizsereg. Szombaton este az M2-n.
A fekete-fehér szívtipró, akiben még a nagymamák is szerelmesek voltak. Jávor Pál. Fűszer és csemege. Vasárnap 16 óra 10-kor az M2.
Miért az öreg Mánikról?
Semmi. Ugye ámapám, tegnap délután meghalt a tanyáján. A zombori közjegyzőnél van a végrendelete.
Kölcsönözhetnél nekem elsőjé 100 korona?
De kérlek, hogy kérdezhetsz ilyet örömmel?
De... Ne habozzon, drága Pirike, mert én becsület szavamra mondom magának, hogy ma éjszaka főbe lövöm magam, ha nem mondja, hogy igen.
Maga kiállhatatlan.
A dúsgazdag özvegy, akit férje meggyilkolásával vádolnak.
Azért jöttem, hogy letartóztassam.
Az ambíciózus ügyvéd, aki sikerre rágyik.
Vállalja a védelmemet.
Voltál Mrs. Peredinnél? És milyen?
Idegenszemű és vonzó.
Tony belebolondult a nőbe.
Az ügy, amelyben mindketten elveszíthetik a legnagyobb kincsüket, az életüket.
Nem tudok aludni, nem tudok dolgozni, nem tudok gondolkozni. Gyűlölöd őt.
Gregory Peck, Alida Valli, a Peredin ügy, Alfred Hitchcock filmje. Vasárnap este az M2-n.
Szeretünk itt lenni a Vasadi állatotthonban, mert rendesen ellátnak és még szeretnek is bennünket. Annak érdekében, hogy kutyáink biztonságban várják új gazdájukat, kérjük segítsen adója 1%-ával.
Én már legyőztem a rákot. Segíts, hogy másoknak is sikerüljön.
Kérjük, hogy adója 1%-ával ön is segítse a többieket.